volt alkalmat arra, hogy külön köszöntsük a Veszprém megyei levéltár képviselőit, akik értékes előadásokat fognak nekünk tartani. Szeretném is felkérni Csóka Ferencet, levéltáros, nyugalmazott hírszerző alezredest, hogy Eszterházy Imre lovassági tábornok pályaképét mutassa be nekünk.
Köszönöm. Kedves barátaim! Eszterházy Imre egyike a 18. század legendás lovasparancsnokainak. Mellette olyan embereket találunk, mint Nádasdy Ferenc, Hadik András, Festetics József tábornagyok, illetve Baranyai János és Gillányi János lovastábornokok. Ezek voltak azok a katonai vezetők, akik a Kolini csatában második Frigyes olyan csúnyán megruházta. Kérem szépen, a döbbenetes az, hogy ma már ezek az akkor világhíres és ma is említésre méltó emberek, ma már a magyar lexikonokban gyakorlatilag nem szerepel. Amikor hajnalka megkért, én valami olyasmit gondoltam, hogy legalább egy jó lexikoncikli anyagot szedjek róla össze. Valamivel több sikerült, és rendkívül sok oldalú személyiségről van szó, de úgy gondolom, hogy az idő rövidsége miatt és a fegyelem miatt is elsődlegesen a katonai pályafutásáról szeretnék beszélni. Ellentétben a pletykákkal Eszterházy Imre nem Pozsonyban, hanem Peresznyén született. Ebben a Sopron vármegyei kis faluban, ahol édesapja báró Eszterházy Dániel vélhetően már 1700 környékétől, vagy 1690-es évektől gazdálkodott, mint birtokán. Ugye a község 1195 óta már szerepel, mint egyházi birtok, később Jurisics, Nádasdy birtok lett, és gróf Eszterházy pár vásárolta meg a kincstártól. Tehát nyilván önmagában ez a kis község is megérdemel egy-két misét. Ugye annyit szeretnék elmondani, hogy egyrészt amikor Győrbe voltam a levéltárban, tisztáztam a születési dátumát, amiből sok marhaság szerepel, és megnéztem az egyházlátogatási jegyzőkönyvet is, tehát ez a Peresznye, ez egy 300 lakosú kis község volt, ugye, amihol németül, illetve magyarul, németül és horvátul beszéltek. Ez a három nyelvű közösség, én úgy gondolom, hogy a későbbi nagytábornoknak is javára vált, hiszen köztudott, hogy ha a gyermek már korábban a több nyelvűséggel megismerkedik, az jelentősen fejleszti a gondolkodást. Tehát tulajdonképpen idősebb testvére Mihály az egyéb 1721-ben született, és ugyanis a szülei 1720-ben esküdtek össze, édesanyja Berényi Borbála, és ő tulajdonképpen szeptember vége felé született 1722-ben. Ugye az a helyzet, hogy a 1712-ben kezdett anyakönyv, az a pontos születési dátumot nem adja meg, csak annyit, hogy Berdenis Pál, plébános, megkereszteltem az újszülöttet, akit Imrének hívnak, ugyebár János és Borbála szülőknek a gyermekét, a keresztapja, ugyebár Eszterházy Imre szebenékói választott püspök, és a keresztanyja pedig ugye egy Eszterházy grófnő volt. Na most, ugye köztudott már a 17. század óta, hogy az Eszterházy családnak a tagjai, az Eszterházy családot a gyermekeknek a képzésére, tanítatására nagy energiát és nagy erőfeszítést tettek, és én úgy gondolom, hogyha úgy általában meg akarom fogalmazni, hogy Imre grófnak a jellemét, a hazai nemesi jóparaszti hagyományok és a római katolikus egyháznak a tanításai formálták. Szeretném megemlíteni, hogy véleményem szerint ugye a családban is nagyon fontos volt a minden jobb európai nyelvben meglevő jelszó, hogy nemesség kötelez, és meggyőződésem és egész életútja azt bizonyítja, hogy Imre gróf a kötelesség és a szolgálat jegyében töltötte életét. Itt a síremlékén is látszik, hogy 49 évig katonáskodott. Kérem szépen, ugye a falusi gyerekekkel nevelkedett, megismerte a mezőgazdasági munkát, valószínűleg a lovak iránti vonzódását is ott szerezte, hiszen egy tárgyalatársa leírja, hogy Imre nem szereti a verseket, de a folyton a lovairól beszél. Tehát úgy gondolom egyébként a nevelésüket nagyjából, mint ahogy Polcalán leírja néhai miniszterelnökünk Eszterházy Móricz gyerekeinek a nevelését, hogy a gyermekek együtt a falusi gyerekekkel a makarenkói pofont a lovásztól, a háznő többi tagjától jóformán menetrendszerűen megkapták. Megerősíti ezt a történetet, ugye egy 24 évvel ezelőtti párbeszéd a valamikori lovász és Mátyás gróf között. Lovász, emlékszel? Mátyás, nem, de a szemed ismerős. Lovász, pedig hányszor nyakon vágtam. Na, tehát a különféle forrásokból kevés van Imrének a tanítatásával kapcsolatban, de úgy gondolom, hogy valószínű Sopronba járhat a gimnáziumba, és egyes források azt állítják, hogy valamiféle egyetemi tanulmányai is lehettek. Na most erre egyetemi bizonyítékot én nem találtam, a professzor azt mondja, ha szó volt egy ilyen egyetemi tanulmányra, akkor valószínűleg Nagyszombatban volt, és ők foglalkoznak továbbra is a nagyszombati abszolvenseknek a teljes névsorának összeállításával, tehát lehet, hogy tudunk majd egy-két dolgot róla. Na most ugye, amikor kitört az osztrák örökösödési háború, akkor 6. illetve magyarul 3. Károly halála után már 1740. decemberében Frigyes elfoglalta, második Frigyes elfoglalta Sziléziát, és már 1740 tavaszán a nagy Czóreszbe, hogy úgy mondjam, már Pálffy János tábornagy mellékállásában országbíró felhívást tett közé a nemességhez, hogy igenis önkénteseket, stb. Ugye második Eszterházy Pál herceg már akkor 100 önkéntest állított a haza rendelkezésére, ugye a híres országgyűlési jelenet után szeptemberben, akkor elhatározta az akkor már vezérőrnagy, hogy ő egy saját 20 ezeret állít fel. Decemberben már 600 embere volt, ezek a jámborak február 15-én már meglehetősen kiképzetlenül indultak a harcra, mert Frigyes akkor már nem csak Felső Ausztriát, hanem Alsó Ausztriának a jó részét is elfoglalta. Tulajdonképpen azt mondják, hogy bravúros katona volt, tehát ugye a szótárok alapján ugye a derék katonát jelent bátor vagy merész. Kérem szépen, ugye az a helyzet, ahogy tegnap is elhangzott a Veszprémben, hogy személyes jellegű levelezése csak 1748-tól van, tehát csak arról tudunk következtetni, hogy hogy és mi volt. Kérem, ezek a huszárok már március közepén átestek a tűzkeresztségen, szerencsétlenek elég tapasztalatok voltak, úgyhogy helyből 50 embert vesztettek, de aztán hamarosan egy hónap múlva, amikor a Moldván egy hidat kellett elfoglalniuk, a horvát puskások küzdöttek a hídérőnél a bizonyos Moldautein nevű városnál, és akkor a huszárjaik átkeltek a Moldván. Ugye nagyon érdekes, hogy a hercegi titkár leírja, hogy a huszárjaik úsztak, mint a libák, a kegyelmes herceggel az élő. Na most, ahogy a költő mondja, amikor nekiestek a franciáknak, futottak a francok, mint szélben a patán. Ugye a huszárok nem tudták, annyi arany meg ezüst pénz volt, hogy csak is a pénzt dugdosták a zsebükre, tehát olyan hatalmas zsákmányra tettek szert, a díszes ruhákat meg csak a parasztoknak adták. Tehát tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy a baranyai meg nádasdi tábornokoknak az égisze alatt, és hát a kisebb beosztott tisztek alapján, tisztek ugye már első napokban megtanulta, hogy az igazi parancsnok az nem azt mondja, hogy utánam, hanem azt, hogy élete nem azt mondja, hogy előre, hanem azt, hogy utánam. Na most úgy tűnik, hogy nagyon hamar bele tanultak ebbe a háborúsdiba, ugye hírszerzéssel, hadműveleti harcászati felderítéssel foglalkoztak, és az ellenség állandó zaklatásával. Tehát tulajdonképpen olyan dolgokat kell elképzelni, hogy 600 kilométeres menetek. Ugye, mert a háborúnak egy része Csehország, Morvaország, Sziléziában volt, a háború másik része Németalföldön. Tehát itt folyamatosan mászkáltak jobbra-balra, hatalmas teljesítmény volt, úgy, hogy 1744-ben már hadnagy volt ez a Derék Imre, utána 1647-ben már őrnagy, 49-ben alezredes, és így tovább. Annyit lehet még elmondani, mert éppen csak kutyafutában, hogy amikor a herceg követ volt Nápolyban, akkor attaséként volt mellette, utána hamarosan, amikor visszajött, ezredes volt, a Kolini csatában már ezredesként gyakorlatilag dandárparancsnok volt, és január 18-án már vezérőrnaggyá léptették elő. A fontosabb haditettei, amiről mindenképpen beszélnünk kell, ugye először is itt van a Potsdamnak a, hogy mondjam, elfoglalása. Tehát az a helyzet, hogy ez nem egy külön csata volt, hanem ugye amikor Frigyes Sziléziába harcolt, elfeledkezett Berlinről, és tulajdonképpen ugye az osztrák és a orosz csapatok elfoglalták Berlint, megsarcolták, és a Lassi tábornagy a mi Imrénket küldte ki, hogy ezt a bizonyos Potsdamot elfoglalják. Nagyon érdekes, hogy milyen ember volt, jó fényt vett rá, mert nem engedte, hogy a katonák zsákmányoljanak, ugye ellenséges területről lévén szó, hanem a Sanssouci kastélyt hatalmas őrséggel körülvette, csak ő ment le egyedül, megnézegette a palotát, és akkor hát azt mondják, hogy egy kis képet emléknek elhozott. Mindezért a második Frigyes neki köszönő levelet, arany dobozkát adott, hasonló. Na most ugye az a helyzet, hogy tehát a bizonyos Kolini és a Potsdami dolga után ő részt vett a Lengyelország felosztásában, ugye hadik tábornok parancsnoksága alatt Eszterházy Imre és Dalton Richard vezette a hadoszlopokat, úgyhogy 1672-ben tavasszal indultak meg, és novemberben már Lembergben Tedeumot tartottak, hogy elfoglalták a hatalmas területet. Kérem, 1777-ben Pesten volt egy hatalmas nagy gyakorlat, ugye 3 gyalogezred, 2 gránátos zászlóai, meg 8 lovas ezred, több napig tartott, és ami nagyon fontos, hogy ott volt 16 ember, meg a kalapos királyunk, tehát csupa tábornagy, meg nem tudom én kicsoda, tehát azt is kimondhatjuk, hogy Eszterházy Imre egyike volt az Ausztria-Magyarország legmagasabb katonai vezetőinek. Tehát tulajdonképpen ő folyamatosan benne volt ezeknek a katonai dolgokban, több ezrednek volt a, hogy mondjam, a tulajdonosa, ugye mert egy folyamatos átszervezések, meg nem tudom még micsoda volt. Röviden annyit akarok még elmondani, hogy az 1790-es országgyűlésen Nádor jelölt volt, sőt koronai jelölt is volt, más kérdés, hogy Nádornak a Lipót fiát választották, meg ilyesmi, de mindenképpen az a fontos, hogy ő egy nagyon elismert ember volt a maga idejében, amennyire én az irományokból látom, ő a haláláig aktívan levelezgetett, csinálta a dolgait. A betegségéről nem tudok sokat, én csak annyit tudok, amit Győrbe kiolvastam a Szent Kamil plébániának a anyakönyvéből, tehát 1792. június 2-án mellvízkorságban halt meg kegyelmes, nagyságos, stb. Galántai Eszterházy Imre, és pedig a győri házukban. Tehát ugye leírja a plébános, hogy a testet beszentelte, és akkor a halottas menetet Somodi János süveges prépost kísérte ki a város kapujáig, stb. Tehát ugye, és eltemették Rédén Inna a síremlék, ugye itt látszik valószínűleg az egyik utolsó portréja a ovális keretbe, ugye ahogy régen mondták, a kiszáradt lovastiszt fején paróka, ha jól látom, ugye ez a Potsdami jelenet, és ugye itt leírva a hőstetteit, hogy a királyember és stb. Voltak. Liebe Freunde, ich habe über Emmerich Eszterházy von Galanta és Hohen Erwurde gegen Ende September 722 wurde im Jahre 740 zur Fürst Eszterházy Huszáren Regiment eingetreten als Kornett. und in 2 Jahren war er Leutnant, in 5 Jahren war er Hauptmann, dann 6 Jahren Major, Oberstleutnant war, ich weiß nicht, das war 749, als er von Neapel, von einer Botschaft des Fürsten, da wurde er schon Oberst. Er kämpfte bei Kolin, als die den Friedrich schön verprügelt haben. Und dann, als die Russen und die unseren Berlin im Jahr 760 erobert haben, Feldmarschall Lossi hat unseren Emmerich nach Potsdam geschickt. Sehr interessant ist es, dass er erlaubte nicht seinen Soldaten zu rauben. Die Schloss Sanssouci hat mit Wachpersonal herumgestellt und er allein ging in das Schloss ein und er hat ein kleines Bild oder was weggenommen und als Dankbarkeit hat der Friedrich ihm ein Brief geschrieben. Und was war noch sehr wichtig, im Jahre 762, als die erste Aufteilung von Polen war, die Hochkriegsrat und natürlich der Hof hat entschlossen, damals war schon in der Luft die Aufteilung von Polen und die hat unter Führung des Feldmarschalls Hodik, Emmerich Esterházy und Richard Dalton haben diese galizische Teile sozusagen erobert und das war etwa April, Mai und im November haben die schon Tedeum in Lemberg gehalten. Ich will unbedingt erwähnen, dass im Jahre 777 in Pest war ein großes Manöver mit 3 Fußregimentern, 2 Grenadierbataillons und 8 Husarenregimentern. Und das ist deshalb wichtig. Da war Josef II., der Kaiser, da und 16 Generäle. Laut Feldmarschalle und ich weiß nicht noch was, und natürlich unser Emmerich Esterházy. Also, ich denke, er gehörte zu Krem, zu oberste Schicht der Generalität unseres Österreich-Ungarns. Also, er war noch sozusagen praktisch, er wirkte praktisch bis zum Tode in dieser Militärwirtschaft. Da ist auch aufgeschrieben, dass er 49 Jahre in der Armee war. Und er war auch politisch tätig, er war im Reichstag 719 Palatinkandidat, natürlich der Sohn von Leopold II. Wurde gewählt, aber als Kronhüter war er auch sozusagen kandidiert. Und wie ich von den Papieren entnehmen kann, dann er korrespondierte und beschäftigte mit diesen politischen und Verwaltungssachen ganz bis zum Tode. Und da in Rab starb er am 2. Juni 792, das war im Hause der Familie von Rab und der Pfarrer des heiligen Kamil Pfarrei, Andreas Gassner, hat er eingereicht und mit Viatik oder was versehen und der Präpositus vom Rab hat er mit dem Leichenwagen bis zur Grenze der Stadt begleitet und da wurde er begraben. Natürlich, da ruht er schon mit Frau und anderen Familienmitgliedern im sogenannten Grafenfriedhof. Soll ich noch etwas sagen? Tehát én úgy gondolom, hogy Esterházy Imre, abból a terjedelmes Esterházy családból, aki sok-sok okos embert és jó hazafit adott Magyarországnak, még ezek között a kitűnő emberek között is az egyik kiemelkedő egyéniség. Én úgy gondolom, hogy tulajdonképpen megérdemelne egy emléket, egy emlékhelyet, akár egy szobrot itt Rédén, hiszen ő volt Rédének, meg az egész környéknek az egyik újjáépítője, megújítója, megerősítője. Ugye, íme Csákberébe az öreg Merán Fülöpnek is egész alapos sok szobrot csinálta. Tehát mindenképpen el kell mondanom még, a legjobb helye ott lehetne a Rizalit előtt, egyrészt jó hely lenne, a másik meg egyúttal megdöbbentő is az építés és a rombolásnak a jelképe. Lehetne egy szép egész alkos szobor, egy ilyen csőszerű golyó álló üvegben, hiszen Magyarországon, ami nincs lebetonozva, nem elég nagy vagy nem elég forró, az nincs egészen biztonságban. De miért a megemlékezés lehetne? Az a Meiner Heide volt egy Toxagen, de Emmerich Esterházy war einer der hervorragendsten Familienmitglieder, obwohl die Familie sehr, sehr viele kluge und gute Patrioten gegeben hat, aber er ist wirklich ein übergroßer Persönlichkeit und ich wollte eben sagen, dass er wäre wert, eine Statue, ein Denkmal zu stellen und vor den Ruinen des Schlosses bei dem Risalit könnte stehen, ein ganz Gestaltfigur und in einem kugelsicheren Glaskiste, weil in Ungarn, was nicht zum Boden betoniert ist, nicht genug groß oder nicht genug heiß, das ist nicht in Sicherheit. Bocs, valószínűleg többet dumáltam, mint kellett volna, de ugye abban maradtunk, hogy esetleg próbálok németül is mondani valamit.